Na, Isten hozott mindenkit a szabad szombat programunkra, Fűtő Robi a nevem. És mai témánk az érzelmekről fogunk beszélni, hogy figyeljünk rá, vagy nem. És nagyon fontos témának tartom, nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. És ebéd után is tudunk kis csoportban még beszélni ezek a kérdésekről. Szeretném, hogy úgy kezdjünk a mai napot, hogy imádsággal forduljunk az Úrhoz, és kérjük az ő segítséget, hogy vezessen minket, álljon minket az ő dicsőségével. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük szépen mai napot. Köszönjük, hogy ezt félretetted nekünk, hogy tudok összejönni. Hiszünk, hogy itt vagy velünk, köztünk. Hiszünk, hogy te szeretnél szólni hozzánk. És látod a mi szívünket, hogy mivel van tele. Látod a mi mindennapi életünket, hogy az érzelmek mennyire bennünk van. És kérünk, hogy azoknak, akik viharos az életüket, kérünk, hogy csendesíts le. Tudjunk mindannyiunk figyelni rád, de igazságodra merjük mai napon őszinte lenni saját magunkkal. Merjük szembesülni saját szívünkkel, hogy mi van benne. Merjük eléd menni a trónod elé, és kérni, hogy de vezess minket most az igazságban, kérünk, hogy hagyd tudjunk téged látni, kérünk, erősíts minket igazi hittel, kérünk, hogy ahol sebek vannak, gyógyíts a Szent Lelkeden keresztül. Köszönjük, hogy ez mindent kérni, hit által az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A pszichológiai világban rengeteget beszélnek az érzelmekről, de hát ha valaki tanult a pszichológiában, akkor tudják, hogy a pszichológusok rengeteget beszélnek erről, azt mondják, hogy nem szabad lefolytani az érzelmeket, és nagyon sok jó dolgot mondnak, nagyon sok részigazságok vannak a pszichológiában, de sokszor az ő kiinduló pont, az ő szemlélet, amivel értékelik ezek az érzelmeket, nem tudnak igazi megoldást kínálni. Tehát májusban fogunk egy egész napot beszélni a kereszténység és a pszichológiának ez a helyes viszonyulás. Tehát sokat lehet tanulni a pszichológusoktól, és sok jó dolgot mondanak az érzelmekről. És nagyon népszerű tették ezt a témát, de hát nem véletlen, hogy olyan sokan vagyunk a mai napon, mert egyre többen foglalkozok a pszichológiával, foglalkozok az érzelmekről. Mondjuk az előtte való generáció nem annyira fontos volt ez a téma nekik. Tehát mi keresztények, az a probléma, hogy mi nem olyan sokat beszélünk erről a témáról. Nem tudom, hogy hány ember hallott egy sorozatot a gyülekezetben, vagy valahol a keresztények között, és beszélni az érzelmekről. Nem sokan. Inkább a keresztények, mi lefolytjuk az érzelmünket. És nem merjük őszinte beszélni az indulatról, vagy az irítségről. Hú, az bűn, az nem jó, és tagadjunk. És azt gondolom, hogy aki ez van benne, nem egy erős hívő, nem egy erős keresztény. Tehát sokszor keresztény körökben nem tudunk erről őszinte lenni, nem tudunk erről beszélni. Pedig az a probléma, hogy a kereszténységben, ha valaki komolyan veszi a megszentülődést, komolyan szeretne növekedni az ő hitében, nem lehet növekedni annélkül, hogy tudjunk helyesen kezelni az érzelmünket. Sokszor azt gondoljunk, hogy a hit az elég, vagy a bibliai tudás az elég. És nem foglalkozunk az érzelmekről, és ilyen kisgyerekkorú maradnak az emberek. Mert nem foglalkoznak vele. Pedig az igazi érett keresztény érzelmileg is érett. Nagyon tudja, hogy mi van benne, tudja kezelni helyesen. Itt a nők, lányok, ti sokkal előrébb vagytok, mint mi. A nembeli különbségek itt óriás. A nők sokkal közelebb állnak az ő érzelmükhez. Ha megkérdezel egy nőtől, hogy most mit érzel, akkor ő szépen tudja ezt kifejteni, magyarázni, elmondani. Nagyon sok időn keresztül. Tehát ti is tapasztaltátok ezt, ugye? De a házasság elején, amikor a tündi ezt várta volna tőlem, Robi, de most hogy érzed magadat? Nem tudom. Most mit kellene éreznem, ugye? Tehát egy konfliktus után Sok-sok érzelmek jönnek, mi férfiak nem tudjunk ezeket feldolgozni. És mi férfiak sokszor mi csak kikapcsolódunk. Ez az egyik reagálás. Az érzelmek jönnek, elsűrünk, és akkor elvonulunk, és csendbe maradunk, és kezdünk gondolkozni. És ez nagyon nehéz a nőknek, mert ők szeretnék megbeszélni. De mi férfiak sokkal lassabban megértjük, hogy mi van bennünk. És nem is készek vagyunk tárgyalni, megbeszélni, ameddig nem beszéltünk meg saját magunkkal. És ez egy nagy frusztráció lehet egy párnak. Tehát mi férfiak vagy letagadjuk az összes érzelmünket, vagy átválik haragra. És sokszor a férfinak a fő érzelem, amit ő mer kimutatni, az a harag. Az egy erős érzelem. De a harag mögött ott van egy kisfiú, aki fájdalomban van. Csak nem merje kimutatni. Nem mer beszélni, hogy mennyire szomorú. Inkább a harag azt merje kifejteni. Tehát egy harag egy férfiban úgy kell kezelni, mint egy tükör, hogy mi van mögötte. Tehát ott van egy mély érzés, amit egy férfi nem mer kimutatni magáról. Tehát a mai napi célunk az, hogy helyesen a bibliai fényében megértjük az érzelmünket. Ez egy nagyon nagy téma. Sok mindenről lehetne beszélni. Az volt a nehéz kiválogatni, hogy miről beszéljünk és miről ne beszéljünk. Mi az, amit hangsúlyosá kellene tenni. Tehát sok mindenről fogunk beszélni. Nagyon sok különböző érzelmek vannak, de mai napon szeretnék főleg a sötét érzelmekről beszélni, jó? Főleg a sötét érzelmekről. Mit jelent a sötét érzelmek? Az, hogy a szomorúság, a harag, a bűntudat és a félelem. De gondolkozunk azon, hogy valami történik az életünkben. Egy konfliktusban kerülünk hirtelen, vagy egy nagyon rossz meglepetés. Mi az első érzés, nem mindig az első, de mik azok az érzések, amit főleg dominálnak fölöttünk. Ebben a négy kategóriában lehet találni őket. És nagyon sok érzelem ebben a négy kategóriában lehetne besorolni. Az első a szomorúság, ugye elkeseredtünk, önsajnálat. A szomorúság átválik nagyon sokszor, nagyon könnyen a haragra. Ugye mérgesek vagyunk másokra. A dű, a bosszú. De és akkor lassan rádöbbenünk, hogy nem csak mérgesek vagyunk a másikra, hogy ő hibás, rádöbbenünk, hogy hoppá, én is valamit rosszot csináltam, és kezdjünk a bűntudattal küzdeni. Lelkiismert furdalás, szégyen. Érdekes, hogy ezek a karikatúra figurákban, amit leszettem tegnap este késő este az internetről, hogy nem volt bűntudat vagy szégyen. Érdekes. Pedig én azt hiszem és vallom, hogy a bűntudat és a szégyen az, amit legfőképpen motivál a legtöbb ember. Nem tudom, hogy észrevetted magadon, hogy hányszor teszel valamit, vagy nem teszel valamit bűntudat vagy szégyentől. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor irányít minket. Tehát nagyon kell figyelni oda. És az utolsó, a félelem, vagy az aggodalmaskodás. Jó? Tehát nézzük ezeket meg. Főleg ezt a négy kategóriát. Az érzelmünk és a gondolatok ugye nagyon közel kapcsolatban vannak egymással. Sokszor beszélünk az érzelmekről, de úgy kifejezünk ezt, mint egy gondolat. Tehát az érzelem, a szomorúság, az a kategória végül is honnan jön, honnan ered. A szomorúság, az elkeseredettség, hogy elcsüggedünk, feladunk a reményt, és a fokozat annak az a depresszió, ugye? Az, hogy egy nagy veszteség miatt van. Ez egy nagy veszteség miatt van. Halál, hogy elveszítettük egy munkahelyet, vagy egy barát, vagy valaki, aki szeretjük, meghalt, és nincs több közel. Tehát a szomorúság és az elkeseredettség az, hogy sose leszünk boldogok újra. Ez miért történt ez velem? Magányos vagyok. Elveszítettem valamit, ami nagyon drága volt. A harag és a dű, a gyűlölet, a bosszú, az indulat, az a az a gondolat jön, amikor valaki megtámad minket, és készek vagyunk harcolni. Akkor jön fel a harag, az adrenalin. Úgy érzem, hogy támadva vagyok, és nem akarok menekülni, én készen vagyok harcolni, szembesülni, aki támad engem. És akkor itt jön a bosszú, ugye? Majd visszafizetek neki. Meg fogja kapni azt, amit érdemel. Tehát az érzelem ránk hat, és akkor jönnek a gondolatok. Gondolatok és érzelmek. Mi az, amit okozza a másikat, azt nem tudjunk, de nagyon közel vannak egymáshoz. Harmadik kategória a bűntudat és a szégyen, amikor kezdjünk magunkat vádolni. Elrontottam, én vagyok a hibás. Miért csináltam ezt? Mit fognak mondani a többiek, amikor nyilvánosra kerül az a szégyen? Tehát a lelkiismeret fúdalás. Nagyon sokan ezzel küzdenek. Valamit elrontották. Legfőképpen valamit elrontották egy kapcsolatban, és ez a múltban van, és nem tudják helyesen újra megcsinálni. Ez egy zárt ügy. Nem tudom jobbá tenni. És nagyon sokan ezzel küzdenek. És ezek az emberek, ha nem tudják túltenni magukon, akkor pszichiáter intézményekben kerülnek. Én elrontatom, én vagyok a hibás, én érdemelem ezt a büntetést. Ismerem emberek most, akik ott vannak a pszichiáter intézményekben, emiatt, a mai napon. Nem tudják túltenni magunkat. Én voltam a hibás, hogy a feleségem elvált tőlem. Utolsó a félelem, negyedik kategória a félelem, és az aggodalmaskodás, a tehetetlenség, a képtelenség. Ugye mi lesz velünk? Mit fogunk csinálni? És a félelem itt, amikor valaki vagy egy stressz megtámad minket, ez az ellentét a haragnak. A harag az ember képes harcolni. A félelem az ember akar menekülni. Jön a támadás, meneküljünk, menjünk innen. Nem akar szembesülni a stresszel. Tehát a mai napon ezeket fogunk főleg feldolgozni. És azt még szeretnék mellékesen mondani, hogy aki azért jött a mai napon, hogy beszéljünk az érzelmekről, és udvarlás, hogy az érzelmek milyen szerepek vannak a kapcsolatunkban, amikor udvaroljunk egy lánynak, vagy fordítva, és mennyire kell odafigyelni. Arra is lehet beszélni a mai napon, de mi már sokat erről beszéltünk filmklubokban, más szabad-szombat programokban. Tehát ha valaki szeretne kérdezni erről, lehet kérdezni. Én előre mondom, hogy az én véleményem nagyon hasonlít a Jane Austen véleményéről, hogy az értelem és érzelem film. Tehát az a film tökéletesen képviseli, hogy mi a helyes arány a gondolkodásnak, az érvelés és az érzelemről. Jó? Tehát ha valaki szeretne erről beszélni, föl lehet tenni, mint kérdés, az előadás után mindenki előtt, vagy hozzám lehet jönni, vagy ebéd után a kis csoportban lehet beszélni ezek a érzelmekről az udvarlás kapcsolatban, jó? De szerintem ezek a témák sokkal fontosabb. Oké. Tehát ez a négy kategória az érzelemnek, ahol be lehet sorolni nagyon-nagyon sok érzelem, és ilyenkor milyen megoldások vannak? Ezek az érzelmekkel küzdünk, és mit mond a világ, mit mond az egyház sokszor, az, hogy változni kell a gondolatok. Ha megváltoztatod a gondolatokat, akkor az érzelmek fognak követni. És akkor sokszor ugye az emberek bátorítanak az emberek ilyen pozitív gondolkodásra. Ez a humanizmus. Küzdesz az irítséggel, akkor ne gondolkozzál azzal, inkább gondolkozzál a boldogságra. És ez a pozitív gondolkodásra. Elég ez? Fontos ez? Hát ez egy részigazság. Vagy a keresztény változat ennek? Mi a keresztény változat ennek? Használd bibliai verseket. Amikor támad egy rossz gondolat, akkor rohanjál a Bibliához, és memorizáljál egy igét, és kezdjél ezen gondolkozni, mert ha ezen gondolkozol, akkor az érzelmek fognak követni a gondolataidat. Ugye? Filippi 4:4. Örüljétek az Úrban mindenkor. És akkor az ember kezd boldogan fantáziázni, hogy mit jelent, hogy örülni mindenkor. És akkor ezen gondolkozik. Vagy a másik példa, amit szokták használni, ugye, Máté 4:4-ben, amikor az ördög kíséri Jézus Krisztus a pusztában, ugye? Jönnek a kísértések, és Jézus hogyan védte ki magát? Ő idézi a Bibliát. És itt Jézus Krisztus, mint példakép. Ha neki kellett idézni a Bibliát, és így kivédeni magát sátántól, akkor mennyire többet kellene nekem tudni az igét, és így védeni magamat. Jön egy gondolat, egy kísértés, egy támadás, és a majd én azzal védekezek, hogy mondok egy igét. Ez se helyes. Ez is egy fél igazság. Ez egy nagyon, ez ilyen tünetkezelés. Ez egy felszínes megoldás. Ez igazából egy keresztény pozitív gondolkodás. Ez egy keresztény humanizmus. Nem igazi megoldás. Mert csak a felszínen maradunk. Ez még mindig az érzelemnek a tagadás kategóriában van. Mert mindig azt akarnak mondani, hogy ne figyél az érzelmeidre. Mert az érzelmek bűn, és el kell folytani. Tehát az egyik fő kérdésem mai napon, hogy bűn ezek az érzelmek? Félelem, harag, ezek bűnök? Nem adom, nem árulom el a választ. Még? Most sokat erre fogunk beszélni. Nem olyan egyszerű, nem olyan egyértelmű ezek a dolgok. Tehát ezek az emberek, akik gondolkoznak így, úgy látják a mi szívünket, mint egy pohár, ami tele van az érzelmünkkel és a mi a gondolatainkkal. És ezeket, ha feltöltjük a poharunkat jó gondolatokkal, akkor kiűzi a rossz érzelmek. De azt szeretném mondani, hogy a Biblia nem beszél a mi szívünkről, mint egy üres edény, egy üres pohár. A Biblia teljesen másképpen beszél a mi szívünkről. Ha valakinek Bibliája van, nyugodtan vegyétek ki, Márk evangéliumból 7. rész, 20-23, és felolvasok egy nagyon fontos vers, ahol Krisztus segít minket megérteni a mi szívünket, és végül is a szívünkről sokat fogunk beszélni. Tehát a mi szívünk nem lehet összehasonlítani egy üres pohárhoz, mert a szívünkből származnak, kiindulnak a rossz és bűnös gondolatok, és onnan kiindulnak az érzelmek is. Márk 7:20-23, Krisztus így beszél a mi szívünkről, és nézd meg, hogy különbséget tesz az érzelmek és a gondolatok közt. Tehát a gondolatok nem ugyanaz, mint a szívünk. Krisztus hozzátette, ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapcsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Tehát a szív a motor. A szív okozza a rossz gondolatok. A szív okozza a rossz érzelmek. Nem egyenlő, nem ugyanaz. A szívből származnak. Tehát nem lehet kezelni a tüneteket. Nem lehet kezelni a gondolatok és az érzelmünket, és úgy befolyásolni a szívünket. Fordítva kell. Kell kezelni a szívünket. Mert az, amit motiválja, az, amit hajt minket és motivál minket ezek a cselekvésekre is. Tehát Lukács 6:45 mit mond? Amivel csordultig van a szív, azt szól a száj. Tehát a szív befolyásolja a mi, nem csak gondolatainkat és érzelmünket, a szív befolyásol a mi viselkedésünket. Befolyásol, hogy mi hogyan beszélünk egymással. Tehát mi van a mi szívünkben? Kell kezelni a mi szívünket. És tudjunk, hogy a Biblia egyértelműen beszél a szívünkről. 1. Mózes 3:5-ben, hogy a mi szívünk bűnben esett. És a mi szívünk a legalapvető dolog róla az, hogy független akar élni Istentől. mikor Sátán megkísértett az első házaspár, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Tudni fogjátok a jót a rossztól. És az a szó tudni, a jádá, úgy lehetne ezt értelmezni, hogy döntsd el. Döntsd el magadnak, hogy mi a jó és mi a rossz. Ne várd, hogy is Isten, az ő 10 parancsolat, vagy az ő törvény, mondja neked, hogy mi a helyes, mi a jó. Te döntsd el magadnak, hogy mi a jó és mi a rossz. Legyen saját elkölcs, tehát az a lényege, hogy hitetlenül éljél Istentől. Ne függjél Istentől. És ez a motor, ez a gép mindannyiunknak a szívünkben van. Ez, amit visz minket a függetlenségre, a hitetlenség, a szeretetlenség. Ez a szívünkből származik. Tehát mindannyiunk erre vagyunk hajlamosok. Tehát vigyázzunk kell ezek a humanista vagy felszínes keresztény megoldásokra. Miért? Hol van a probléma? Az én szívemben van a probléma. Ha a szívemben van a probléma, akkor én hogyan lehetek a megoldás? Én hogyan megoldhatom azt a problémát, ami bennem van, amikor én vagyok a probléma? Értitek? Ez nagyon-nagyon fontos, mert a mai filmek, hány film van, hogy a végén a főszereplő rájön, hogy neki csak belülről kell nézni, és őszinte lenni magával, és minden rendbe fog jönni, majd ő végre tudja megoldani az ő helyzetét. Nem! Mi nem tudjunk megoldani, amikor mi vagyunk a probléma. Nekünk kell egy külső segítség, egy objektív segítség, aki megváltja a szívünket, aki megoldja a problémát. Tehát mélyebben kell értenünk az érzelmünket. Mélyebbre kell menni, megérteni, hogy mi van a mi szívünkben. És helyesen kezelni a mi szívünket. Tehát, a kérdés az, hogy amit föl kell tennünk magunknak, ha ilyen a mi szívünk, az, hogy honnan erednek a sötét érzelmek? Honnan erednek? Mitől vannak ezek a sötét érzelmek? Azt kell, hogy mondjam, hogy az érzelmünk nagyon közel kapcsolatban vannak a bálványokkal. Mik a bálványok, jó? Nézzük ezt meg. Fontos, hogy egy alapinformációval rendelkezünk. A bálványimádást nem fogok részletesen belemenni, de nekünk tudnunk kell, hogy miért jönnek ezek az érzelmek, jó? Miért annyira erősek tudnak lenni, és elvinni minket sokszor. Azért a Római 1:19-25 azt mondja a Biblia, hogy mi felcseréltünk az igazi Istent hamis istenekkel. A teremtett világgal felcseréltünk teremtő Istent. Tehát most kezdjünk imádni a teremtő világot, az Isten helyét. Tehát mi egy bálvány? Egy bálvány önmagában nem jó, vagy nem rossz. Egy bálvány igazából egy semleges valami. Egy bálvány lehetne egy kocsi, egy ház, egy kapcsolat, egy gyerek. Egy bálvány lehet pénz, vagy bármilyen kapcsolat, vagy egy munkahely. De egy bálvány senkinek gondolja, hogy az egy bálvány. Nem. Egy bálvány maga semleges. Nincs érték ezek a dolgoknak. De mitől bálvány? Amikor mi kezdünk túlságosan vágyakozni valami után. Kezdünk azt gondolni, hogy szükségem van rá. Nem tudok élni nélküle. És tele vagyunk elvárásokkal felé. Akkor ezek a dolgok bálványra kezdenek formálódni az életünkben. Amikor túlságosan kezdjünk értékelni ezeket. Úgy érzem, hogy hát nekem szükségem van erről a mondjuk szeretet az én férjemtől, vagy fordítva. De most miért csináljunk ezt? Miért kezdjünk túlságosan értékelni a dolgokat ezen a földön, ezen a világon? Azért, hogy kihasználjuk ezek a dolgokat, hogy elérjük az eredeti célunkat. És mi az eredeti célunk? Az, hogy saját Istenünk akarunk lenni. Tehát egy bálvány az, amit az életedben van, amit te kihasználod, hogy biztonságban érzed magadat. Kihasználsz valamit, hogy fontosnak érzed magadat. és túlságosan kezdesz vágyakozni, mert ha nincs meg az életedben, akkor elcsüggedsz. Most mi történik, amikor túlságosan vágyakozunk ezek a dolgokra? Ugye? Úgy érzem, hogy nekem szüksége van erről a kapcsolatra, mert annélkül nem tudok boldog lenni. Az, amikor tudod, hogy lehet, hogy itt bálvány működik az életemben. Túlságosan vágyakozok rá. Mi történik? A Biblia beszél erről, amikor a bálványok uralkodnak az életünkben. Máté 6:21-24, úgy az a szó, hogy bálvány nem nagyon gyakran előfordul az Új Szövetségben. Mi az Új Szövetség szó ennek? Valaki tudja, mi az Új Szövetség szó a bálványra? Idegen Istene, igen. Egy szóban, röviden, frappáncsan. Krisztus beszél, ami... Jó, mamon, az a példa, amit ő használ, mint pénz. Igazából az a szót, amit használ, mint általános, az a kincs. A kincsünk. Egy kincs, nagyon értékelem ezt a kincs. Ez azért kincs, mert nagyon értékelem. Nagyon fontos számomra. Azért kincs, mert lehet, hogy ez a legfontosabb dolog az én életemben. Tehát Máté 6:21, mit mond Krisztus? Ahol a szíved van, ott lesz a kincsed. Ott mondja, azt mondja? Nem. Nem. Mit mond?
Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved.
Ja, hát bocsánat. Mi a különbség? Igen, az ember, jaj, mi van az én szívemben? Keresi a szívemet. Nem ismerhetem a szívemet, mert a Biblia azt mondja, nem ismerhetjük a szívünket, tehát van kincsem, hát nem tudom. A Biblia azt mondja, ne keresd meg a szívedet, mert nem fogod találni, nem is fogod megérteni. Keresd meg a kincsedet, és meg fogod találni a szívedet, mert a szíved ragaszkodik a kincsedhez. Ott lesz a szíved. Tehát ez nagyon fontos, hogy megértsük a sorrendet itt. És egy idő után a kincs, a mamon, kezd uralkodni a mi szívünk felett, ugye? Máté 6:21 úgy hangzik, hogy mert hol a kincsed van, ott lesz a szíved is. 24. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mamonnak. Tehát egy idő után úgy érzed, hogy nagyon vágyakozol utána, de egy idő után a kincsed, a bálvány uralkodik fölötted. Ugye? Egy munkamániás. Dolgozni kell, mert a pénz hajt. Ugye? A nagyon könnyű példa az alkohol. Az ember kihasználja az alkoholt, miért? Mert az elején azt gondolja, hogy boldoggá tesz. És az alkohol mindent ígér. De mi történik egy idő után? Felcserélnek a szereplők. Egy idő után az alkohol az ura, és az alkohol uralkodik fölött. Ez egy könnyű példa. A drog az ugyanaz, ugye? Az ember vágyik utána, és utána a drog uralkodik fölötte. 1 Mózes 3:16. Isten hogy beszél az ítélet a nők fölött? Hogy fogsz vágyakozni a férjed után, és ő fog uralkodni fölötted. Igen, a feleségek nagyon könnyen bálványozzák a férjüket. Minden várnak tőlük. Azt gondolják, hogy szükségem van rá. Nagy elvárások vannak a férjük felé, hogy ők tegyenek engem boldogá. Ez a bálványimádás. És egy idő után uralkodik, mint zsarnokként a felesége fölött. Tehát ezek a bálványok nagyon-nagyon mindennapi dolgokat. Tehát a bálványok uralkodnak a mi szívünk fölött, és a szívünk meghatározza a viselkedésünket. Amivel csordodik van a szív, az szól a száj. Ha meg akarod érteni, hogy miért beszélek így, miért viselkedek így, értened kell a szívedet. És ha meg akarod érteni a szívedet, meg kell érteni, hogy mi az a bálvány, amit uralkodik a szívem fölött. Jó? Tehát vigyázzunk, hogy próbáljunk csak tünetet kezelni. Javítom a beszélgetésemet. Hát nem szeretnék többet káromkodni, és ezen fogok foglalkozni. Miért van káromkodás? Honnan ered? meg kell vizsgálni a bálvány, amiért a szíved rakaszkodik ahhoz. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy visszamenjünk, és nézzük meg a bálványunkat. Tehát, ha az érzelmünk onnan erednek, akkor hogyan tudjunk magunkról, hogy a bálványok vannak az életünkben? Ilyenkor az érzelmek nagyon segít minket, mert az érzelmünk elárulja, hogy mi van a mi szívünkben. Tehát a szívünk például mennyire ragaszkodik a kincsünkhez. Jó? Tehát ebben a szemléletben nézzük meg újra az érzelmünket. Próbáljunk így megérteni. Tehát, mikor szoktál indulatosnak lenni? Jó? Mindenki, ne foglalkozom most a szomszéddal. Nézzünk saját magában, saját szívében. Tehát mi a harag? Honnan jön a harag? Mitől vagyunk indulatos? Amikor nem kaptunk valamit, ami nagyon fontosnak tartom. Most, ugye, rengeteg példa van itt a haragról, hogy pár év ezelőtt vezettem a Moszkva téren, és emlékszem, hétfő reggel volt, egész hétvégén konferencián voltam, és vittem a gyermekemet, amikor ott Csalogány utcán laktunk, vittem őket az óvodában, és emlékszem, hogy azt mondtam magamnak, hogy én ma reggel nyugisan át fogok menni a Moszkva téren. Nem leszek ideges, mindegy, hogy troli, vagy mentőautó, vagy a közlekedés bonyolult lesz, én nyugisan fogok menni. És akkor ott voltam azon a ponton, ha ismertek a Moszkva tért, ahol vissza kell fordulni a part felé, és hirtelen megy három sávra, az egy sáv megy három sávra. És akkor lassan nyomtam a gázt, a két gyerekek az hátsó ülésben, lehet, hogy énekeltünk, vagy mit tudom én, és akkor csak hallom egyszer, hogy valaki mögöttem nagyon-nagyon nyomja a dudát. Mondom, mi van itt? És akkor nézem a tükörbe, és akkor kicsit nyomtam a gáz, nem akartam ugye gyorsan menni, mert én azon a reggel én nem leszek indulatos. És nézem el, visszapillantott tükörbe, és most nincs ott. Hol van? És akkor most mellettem van. Mint egy állat. Most mi van vele? És akkor valamit mondtam angolul, az, hogy te mit akarsz, vagy ilyesmit. Most ő biztos azt gondolta, hogy én káromkodtam, vagy valamit, vagy letoltam. És akkor a lámpa előttünk pirosra válik, és akkor ő kiugrik a kocsiból, kinyitja az én kis Suzuki ajtom, és próbál belevágni egyet. És akkor rájtja a szemüvegemet, hogy mit akarsz csinálni? Két kislánya van a hátsó ülésben. És akkor mint egy állat. És akkor nem lehetett érteni, hogy mit mondott, csak visszament a kocsijában. Tehát ez az ember egy kicsit indulatos volt. De most annyira sajnáltam a hajnit és a csengét a hátsó ülésben, hogy mit látnak a világról, de ez a valóság. Ugye ez nem csak velem történik. Ugye? Már láttam embereket köpni egymás arcukban a forgalomban. A harag. Mi az, ami neki nagyon fontos volt? Időben érkezni. Betartani az ő 10 órás, mit tudom én, appointment, hogy mondják azt? Köszönöm szépen. És nem jött be. Valaki ezt visszatartotta neki, és indulatos lett. Harag. Ő készen volt harcolni, hogy odaérjen időben. És én visszatartottam ezt tőle. De nem kell túl messzire menni. A házasságban nagyon sokszor ez a fő vita téma. A feleség vagy a férj ugye nem kapták azt a másiktól, hogy ők boldogok. Vagy nem kapja, a férj nem kapja a tiszteletet a feleségétől. És azt gondolja, hogy nekem szükségem van erre. A munkahelyen senki nem tisztel engem, de legalább a Biblia azt mondja, hogy te tiszteld engem. És a feleség nem adja ezt a csodálatos tisztelet, és haragszik a férj. Lehet poénkodni, de nagyon-nagyon sok férj tele vannak haraggal, indulatos. És a feleség pont fordítva. A férj rengeteget dolgozik, sosincs otthon. És a feleség azt gondolja, hogy azért nincs otthon, mert nem szeret, és magányos vagyok. És nem kapom azt a szeretet, amit elvártam a feleségemtől, és a férjemtől. És a feleség azt gondolja, hogy nekem nagyon nagy szükség van erre, akkor ő indulatos lesz. Tehát a harag főleg ilyen körülményekben megjelenik. amikor valamihez ragaszkodunk, mint kincs, és nem kapunk meg, és készek vagyunk harcolni érte. Tehát lehet, hogy az a kincs az volt, hogy biztonságban érezzem magamat, vagy hogy fontosnak érzem magamat, vagy hogy boldog legyek. Nem lehet tudni, hogy pontosan mi a bálvány, de a harag mögött általában ott van egy bálvány. Tehát, ahogy mondom, ez a férfiaknak a kedvenc érzelem. Kedvenc érzelem a férfiaknak. Mi a szomorúság? Mi a szomorúság? Vagy a keserűség? Ha nézzünk ebben a fényben. Amikor valaki szomorú, vagy elkeseredett, akkor a kincset, mondjuk a boldogságot, tehát nem kaptam azt, amit vártam. Nem kaptam azt, amit vártam. Vagy azt kaptam, amit nem vártam. Ó, Istenem, ezt nem vártam. Vagy ezt kaptam. Tehát a szomorúság, az illető feladja a reményt, és nem akar többet harcolni. Nem akar többet harcolni a boldogságért, vagy az ő kincsért. Feladja. El van, elcsügged, elkesered. Tehát mi volt a kincs? Lehet, hogy maga a házasság intézmény volt a kincse, vagy maga az ő férje volt a kincse. Mi a félelem? Mikor szoktunk félni? Amikor az a gondolat támad minket, hogy lehet, hogy el fogom veszíteni a kincsemet. Valaki el fogja venni tőlem. Görcsöl az ember. És ilyenkor az ember szívesen menekül, elbújik. Ezek az emberek ugye a depresszióban nem akarnak kikelni az ágyból. Feladták a reményt. Inkább maradok a takarók alatt. És mindegy, hogy mi történik a mai napon. Tehát a sok-sok stressz okozhatja a félelem. Félünk, hogy elveszítjünk a munkahelyünket, félünk, hogy elveszítjünk a barátunkat. Sok mindentől félünk. Vagy a bűntudat, vagy a szégyen, ez milyen kapcsolatban van a mi kincsünkkel. Ugye valamiben bíztunk, mondjuk alkohol vagy drog, valamiben bíztunk, és kiderült, hogy ez nem egy jó kincs. Rossz helyen bíztunk, vagy rossz dologban bíztunk, és kiderült, hogy ez egy rossz kincs. Ez a bűntudat. Opa, valami rossz dologban bíztam. A szégyen az, hogy nyilvános lett, hogy alkoholista vagyok. Vagy nyilvános lett, hogy drogfüggő vagyok. Az a szégyen, hogy mit fognak mondani a többieket. Tehát a szégyen az, hogy az ő titok rejtett kincs kiderült, és nyilvános lett, hogy ez a te kincsed volt. Tehát a kérdés az, hogy mikor szoktunk elpirulni? Mikor szoktunk elpirulni? Az a szégyen. A Biblia segít minket itt. 97. Zsoltár, 7. vers, vagy Ézsiás 42:17. Sok helyen van a Bibliában, hogy megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Tehát a büszke ember, aki dicsekszik az ő rejtett kincsben, és nyilvános lett, az elpirul. Tehát, tegyünk föl egy példát. Van egy nagyon büszke professzor, valamelyik egyetemen tanít, és ő tart magát, nagyon fontos ember, nagyon nagy tudós, ő mindent tud, és ő majd fog tanítani a többieket, és akkor felrajzol egy matematika formulát, ami a világon nagyon kevés ember ismeri, de ő ismeri. És akkor egy első éves, az első padon föltesz egy kérdés, amit a professzor nem tud. És akkor ott nyilvános kiderül, hogy nem tudja választ. És lehet, hogy kicsit elpirul az a büszke professzor, mert az volt az ő büszkeség, az volt az ő bálvány, hogy ő fontosnak tartotta magát, hogy ő sok mindent tud. De kiderül, nyilvános lett, hogy ő nem mindent tud. És azért pirulunk el, mert rossz helyeken, rossz dolgokban bízunk, és nyilvános lett. Tehát mindenki gondolkozzon saját életén, hogy mikor szoktál elpirulni. Ugye, hogy ott ülsz egy kávézóban, és beszélsz valakivel, nagyon fontos, Hát, hogy szerelmes, és akkor próbálsz inni egy pohár kávét, és leöntöd magad, és akkor kicsit elpirul az ember, ugye? Mert a másiknak a véleménye az nagyon fontos, hogy jót gondoljon rólam. Tehát én vagyok, és hát, hogy saját bálványom. Én akarom, hogy jót gondoljon rólam. Csak nyilvános lett, hogy én ilyen is tudok lenni. Tehát nézzük meg még egy pár érzelmet, és akkor egy példát vegyünk elő az Amadeus filmből. Tehát mi az irigység? Mi az irigység? Mikor vagyunk irigyek? Ugye az irigység ez nem más, hogy mondjuk, hogy valaki másnak a kincse az nagyon tetszik nekem, ugye? Tegyünk föl, mint a Péternek a kocsija, az a Mazda. Az nagyon szép kocsija. És sokszor eljön hozzám, és amikor elhúz, csak ott állok egy kicsit, hogy de jó lenne nekem. És akkor beülök a Suzuki-ba, és akkor én is elhúzok. De nem baj. Majd egyszer. És ha lesz neked egy baleseted, fogok örülni. Tényleg? No. Tehát az irigység az egy nagyon-nagyon erős érzelem, ami motoszkál bennünk. Mindannyiunk hajlamosak vagyunk az irigységre. Az irigység Magyarországon eléggé jól működik, rendben van. Tudjunk, hogy az irigység... A Biblia azt mondja, hogy a papok és a farizéusok miért ölték meg Krisztus? Azért ölték meg Krisztus az irigység miatt, ugye? A tömeg követte Krisztust. A tömeg szerette hallani a Krisztusnak a tanítást. Nem érdekelte a papok. Irigységből ölték meg. Hihetetlen. Az ő nagy büszkeség. Mi volt a kincsük? Lehet, hogy egy népszerűség. Nem tudjunk, hogy mi volt bennük. De az irigység volt a fő motiváció. Mi a féltékenység? Mi a különbség a féltékenység és az irigység közt? Az irigység az, hogy én akarom a te kincsedet. A féltékenység az, hogy az én kincsem téged jobban szeret. Féltékenyes vagyok. Például, amikor a Gabiék jönnek hozzánk, és hozzák a kis Digit. És akkor, amikor a Gabi vagy foglalkozik az én kis kutyámmal, ami most kaptunk nem régóta karácsonykor, Lucy, vagy foglalkozik az egyik kislányommal, akkor a Digi szegénye annyira féltékeny is a Gabira, mert a Gabi foglalkozik a csengével. És oda megy is, nagyon várja, hogy foglalkozzál velem. Tehát a Digi féltékenyes. Ez nagyon sokszor előfordul kapcsolatokban. Mi a csalódás? Mi a csalódás? Hát a kincsemet, amit kaptam már, nem vágyakozok a kincsemet, már megkaptam, csalódott vagyok. Sokkal többet vártam. Sokkal több boldogságot vártam, nem jött be. Pedig nagyon elvártam, hogy amikor megszerezem azt a kincset, hogy boldogok leszünk. Nem jött be, csalódott vagyok. A kincsem nem tudja adni azt a boldogságot, amit kínált, amit ígért. Tehát, ugye karácsonykor, nem tudom, hogy ti szoktatok azt mondani, de sokszor hallom, hogy ne reménykedj, túl sokat csalódni nem fogsz. Ugye? Na, letompítja az érzelmek egy kicsit. Az érzelmek nagyon-nagyon fontosak nekünk. A lelki gondozásban ez a kedvenc kérdésem. Na, akkor hogy érzed magad? És az illető nem tudja, hogy mindjárt el fog elárulni mindent magáról. Mert ha megnézed az érzelmét, hogy mi van mögötte, akkor rögtön arra beszélsz, hogy mi az, ami nagyon drága neked, mi az, amit a legfontosabb neked, mihez ragaszkodsz. És akkor az élető kezd beszélni az érzelméről, pedig, mint lelki gondozó, nekünk mindig kell nézni, hogy mi van mögötte. Vegyük előre egy példát. Az Amadeus filmet. Hányan láttak a Milos Forman Amadeus című filmet? Magasan tegyetek föl. Okay, ki az, aki még nem látta? Nézzétek meg! Borzasztó! Nagyon jó film! Nagyon-nagyon ajánlom! Filmklubban már régen megnéztünk ezt a filmet. Az Amadeus című film nem Amadeusról szól, ugye? Aki látta, hogy ez Amadeus benne a film, van a filmben, de ez a film Salieriről szól. Ismerik, hogy kicsoda Salieri? Nem ismerik azt a nevet, de ő is egy akkori korban zeneszerző volt. És a film úgy kezdődik, hogy Salieri egy pszichiátriai intézményben van, mint egy öreg ember, és ott morgolódik, és mondja ki, hogy én öltem meg Mozart, én voltam a gyilkos, én öltem meg. És egy katolikus pap bemegy, és kezd kérdezni, hogy miért mondod azt, hogy te ölted meg Mozart. És akkor az egész film azt dolgozza fel a Salierinek az életét, és az ő találkozások és kapcsolat vagy Mozarttal. És a film ott kezdődik, hogy Salieri, mint egy kisfiú Olaszországban, mondja a szülőnek, hogy ő szeretne lenni egy híres zeneszerző. És ő köti egy szövetséget a Krisztussal, vagy legalább a kereszttel, hogy ha de híres zeneszerzőnek teszel engem, akkor én szolgálok téged az egész életemmel. És megkérdez apukájától, hogy zeneszerzhető lehetek, és mint kisfiú. És apukája rögtön azt mondja, hogy nem fiam, nem lesz a zeneszerző. És a kisfiú teljesen kiakad, és akkor imádkozik, hogy Uram, segíts, hogy legyek zeneszerző. És a következő jelenetben a Salierinek az apukája meghal. Meghalt. És a Salieri örült. Há, zeneszerző lehetek. És a következő jelenetben ott van a császár mellett, mint a főzeneszerző a császárnak. És ő nagyon jól érzi magát, mert ez volt az ő életnek a nagy álma. De valami történik, ugye? Mozart megjelenik, mint egy 20 éves fiatal fiú. És az összes zeneszerzők, zenészek a császárral együtt ott várnak Mozart. Most fog megjelenni. Az előző este Salieri nagyon keményen, sok órákon keresztül kidolgozott, komponált egy darabot, hogy elfogadják Mozart, amikor megérkezik. És akkor ott vannak a zeneszerzők, ott vannak a császár, és Salieri lejátsza ezt a számot, amit ő írt Mozartnak. És akkor Mozart bejön, mint egy kisfiú, és röhög egyet, ho-ho-ho, de szép ez a kis szám, hogy játszom el? És akkor ő oda megy, és akkor a fejéből improvizál, és csinál valami gyönyörű szépet belőle. És Salieri, hogy jaj, azt nem tudtam mit csinálni ezzel. Mert kiderült, hogy a Mozart sokkal jobb. Most dolgozunk fel együtt a Salieriben. Milyen érzelmek voltak a Salieriben? Mert a filmet szépen levezeti azt a folyamatot, hogy Salieri megölte Mozartot. Jó? Milyen érzelmek keltek föl Salieriben? Mit gondoltok? Irítség volt a domináns. Igen. Várja, Péter, várja, ne olyan gyorsan. Irigy volt Mozartra, hogy a Mozart sokkal jobb, mint ő, és azok a kincsek, ami a Mozartban van, azok a tehetségek, azok a talentok, irigy volt az ő talentumban. Hogy Isten miért adta neki, és nekem nem. Oké, a féltékenység, hogy néz ki a féltékenység?
A sikeresztetés. A sikerét
féltékenység.
Jó. Igen, a közönség utána ment. Főleg a császár. Hogy félt, hogy a császár jobban fog tetszeni ugye Mozart, mint hogy az ő saját zene. Tehát féltékeny volt császára. Mert az volt az ő fő kincse, hogy a császárnak tud játszani. Oké, milyen más féltékenység, irítség? Csalódottság? Magában, nem? Magában csalódott. Mert ő sokkal jobbnak tartotta magát, mint a valóság. Jó? Valami más? Mondjátok nyugodtan. Tessék? Félelem? Szégyen. Igen, szégyen. Igen. Azt többször jelented meg, hogy a félelem és a szégyen, hogy egyszer volt egy jelenet, hogy a Salieri tartott egy nagyon híres opera, és mindenkinek nagyon tetszett, de Mozart ült fent. És mindegy volt Salieri, hogy a császár mit mond neki, a Mozartnak a véleménye az volt a legfontosabb. És amikor kezdtek mondani, Szalai, ez egy csodálatos opera, ilyen opera sose volt. Ő mindig csak nézett Mozartra, hogy ő mit gondolt. És fölnézett, és Mozart már eltűnt, mert Mozartnak nem tetszett ez opera. És ez a széken elpirult, hogy nyilvános lett Mozartnak, hogy az ő legjobb produkció az igazából, az nem túl sok. Nem volt annyira jó. Szégyelte magát. Jó? Mások? Mit gondoltok? Milyen érzelmek domináltak Salieriben? Harag és gyűlölet, igen. És a harag és a gyűlölet, ugye, mert Mozart volt az, aki elveszít tőle az ő kincsét. Hogy ő legyen a legjobb. Hogy ő legyen a legfontosabb zeneszerző. És ez a gyűlölet és harag, ugye, odáig kijukat, hogy végig is megölte a Mozartot. Tehát, amit itt érdekes figyelni, az, hogy volt egy bizonyos kettősség a Salieriben, ugye? A Salieri tisztelte Mozartot. Gyönyörködött az ő zenében. Nagyon szerette a zenét. Voltak olyan jelenetek, hogy ezt nagyon szépen kifejezték. Hogy az, amikor a Salieri hallotta az Mozart a zenét, csak ott majdnem, hogy elájult a szép, hogy annyira szép volt a zene. De volt ez a kettesség, hogy ő szívesen megölne Mozartot. És amikor ez a kettesség van bennünk is, úgy nevezik ez az ambivalens. Ez az ambivalens érzés, hogy az egyik érzelem azt mondja, hogy szeretem a Mozartot, a másik az, hogy gyűlölem a Mozartot. És minthogy két különböző irányba visz minket. Ez az ambivalens. És ha valaki egy ambivalens helyzet alatt van nagyon sokáig, akkor az nagyon-nagyon tudja leterelni. Tehát a Salierinek a bálványa, az lehet a zene, a hírnév, vagy igazából ő maga, az ő saját büszkeség. És az érzelmeket, amit nem szabad kihagyni, amit számomra nagyon fontos, hogyan kezdték az egész filmet? Salieri az intézményben. Hogy került oda az intézményben? Mert bűntudat és félelem alatt volt. Állandóan vádolta magát. Nem tudta feldolgozni, hogy ő az, aki ezt tette az életével. Én öltem meg Mozartot. Tehát a bűntudat, a lelkiismert furdalás az, amit őrülté tett a Salieri. Tehát ettől megbolondult. Tehát így lehet elemezni nem csak filmeket, de embereket, amikor látjunk, hogy mivel küzdenek. Amit szeretnénk most csinálni, hogy tartsuk egy szünetet, egy 10 perces szünet, és utána jövünk vissza, és egy másik példát fogunk feldolgozni, és másik szemszögből feldolgozni az érzelmeket. Tehát most 11 óra 40, 20 perc múlva 12, egy 10 perc szünetet tartunk csak. Csak egy 10 perc szünetet.